Eredményes élettalálkozók 2019. február 1-én. Nincs más örömhír, 15. rész. Minden nap evangélium.
Nem tudom, minek örültök, hogy keresztények vagyunk, nem szabad. Nem szabad nevetni, nem, most csak viccelek. Itt a tetőfokára hágott a hangulat eredményes élet előtt. Igen, örüljetek. És szeretettel köszöntjük a kedves vendégeinket, Esztergomból jöttek, és mindig annyira bátorít bennünket, hogyha meglátogattok, vagy írtok egy e-mailt, úgyhogy kérlek, írjatok, gyertek, Golgota utca 3 minden pénteken, 3:30-tól, 4:30-tól, 5:30-ig, miket is beszélek, de jó, hogy mi lesz ebből, és szia Erzsó, jó, hogy eljöttél, jó, hogy együtt vagyunk. És hogy is szoktuk mondani, hogy kegyelem és békesség nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez eredményes élet találkozó. Szeretünk benneteket, tudjuk, hogy sok helyről hallgattok, és tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, ez Isten munkája egyedül. Úgyhogy ideál 2-3-4 idétlen ember, akik elhitték valamikor, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig igaz, és Istennek a teljhatalmú kijelentése erről a világról, rólad és rólam, őróla, az életünkről, hogy miről szól ez az egész, hogy honnan jöttünk, hogy miért vagyunk itt, és hogy hová tartunk. Elhittük, és ez a hit, a szeretet által munkálkodó hit Galata 5-ben, ez a hit megváltoztatta az életünket. Valahogy munkálkodik a szívemben. Nem vagyok egy túl jó képességű ember, itt ül Szabó Petya barátom, aki a legjobb barátom, és jól ismer, és biztos erre azt mondaná, hogy ámen, de figyeljetek, hogy csak azt szeretném mondani, hogy mindez nem számít semmit Isten országában. Ha egyetemen tanulsz, ha hajléktalan vagy, ha sok pénzed van, hogyha nincs, hogyha görög vagy, vagy zsidó, vagy körülmetélt, vagy körülmetéletlen, az egész nem számít, mert Isten egyenlővé tett bennünket Jézus Krisztusban. Ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a mértéktelen ajándékot adta nekünk erre az életre, és a következőre. Úgyhogy testvérek vagyunk, és ez egy óriási kaland. Úgy jöttem ide, hogy egyáltalán semmi gondolatom nincsen. Szia, Anikó! Nincs, valamiről fogok beszélni röviden, és aztán Szabó Petinek át szeretném adni a szót. Sanyi ma nincsen, szeretetét küldi, jövő alkalommal megpróbál itt lenni, úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, aki várta. Imádkozzunk egyet röviden. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy alig várod, hogy hozzád szóljunk, amit mi imának hívunk. Alig várod, és te egy ima meghallgató és ima megválaszoló Isten vagy. Egy olyan Isten, aki valóban szeret bennünket, aki a családtagjainak tekint, aki valami jót készített a számunkra, aki eljött 2000 éve, hogy meghalljon érted és értem. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket erről, hogy van egy könyvünk, ami a te kijelentésed, Uram. És kérlek, hogy áldj meg valamennyiünket a te gondolataiddal, bátoríts minket, vigasztalj minket, építs fel bennünket. Adj egy jó hétvégét majd nekünk, Urunk. A Jézus nevében. Amen. Nemrég láttunk egy filmet Irénkével, a Bohém Rapszódia. Azt nem tudom, hogy a Queen együttesről készült a film, a Freddie Mercuryről. Láttátok? Van, aki látta? Oké. Okay. Én ilyen szkeptikusan ültem be a moziba. Én annak idején ugye ahhoz a generációhoz tartozom, aki 10 éves volt, amikor a Queen igazából nagy volt, meg híres volt, és jól emlékszem rá, meg amikor itt voltak Magyarországon koncertezni. És egy szkeptikus voltam, hogy most ebből milyen film lesz, de hogy az egyik legjobb film volt, amit az utóbbi években láttam. És sokan így megítélik Freddie Mercury-t ugye a szexuális irányultsága miatt, de hogy én annyira megsajnáltam azt az embert, hogy így összefacsarodott a szívem. Hát nem szégyel, még sírtam is. És volt, én egy olyan elvárással ülök be mindig filmet nézni, általában nincsenek nagy elvárásaim tekintettel a mostani filmeknek a mélységét. Ugye általában hihetetlenül gyorsra vágott akciók és mindenféle fura dolgok vannak benne, de hát mindig egyetlen egy mondatért, egyetlen gondolatért ülök be egy filmre, és itt volt két olyan mondat a filmben, ami egészen elképesztő volt. Mind a kettőt a Mercury mondta a filmben. Azt mondta, hogy az volt az egyik, hogy valakivel beszélgetett, és mondta, hogy amikor kilép a fényből, vége a koncertnek, akkor a két koncert közötti időt kell valahogy túlélnie. Mert azt mondta, hogy akkor visszakúszik a sötétség. Ez volt az egyik gondolata. És aztán a következő az volt, hogy fájdalom csillapítóra van szükség, hogy ne fájjon annyira az élet. És figyeljetek, ez csak elképesztő, mert ezt nem egy lúzer mondta igazán, hanem a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb embere. És tudjátok, hogy mindannyian innen jövünk. Csak aki nagyon sikeres, aki nagyon ki tud ugrani, ő még nyomorultabb állapotban van, ő még inkább szembesül azzal a ténnyel, hogy semmiféle siker nem tudja betölteni a lelkünknek az ürességét. Mert amíg nem vagyok sikeres, csak vágyom a sikerre, addig élhet bennem a vágy, hogy ha persze a siker az megadhatja nekem azt, amire igazán vágyom. De az igazán sikeres ember azért nyomorult, mert ő ott van fönt, és tudja, hogy igazából semmi reménye. És ahogy így élünk a világba, aztán találkozunk Istennel, és Isten beszél hozzánk, és azt mondja, hogy igen, azért találtál meg engem, mert kellően őszinte voltál, mert elismerted azt, hogy üres vagy legbelül, és a kis játékszereiddel, vagy a nagy játékszereiddel nem tudtad betölteni ezt az űrt, nem tudtál értelmet adni a létezésednek. Ezt kiszúrtátok, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy ki vagyok én. És Jézus Krisztus az egyetlen olyan történelmi személy, akinek nem a cselekedeteit vizsgálták, nem az volt az elsődleges kérdés, hogy mit tett ő, hanem hogy ki volt. Nem, hogy mit tett, hanem, hogy kicsoda volt ő. És nekünk is ez a legfontosabb kérdés, hogy én ki vagyok. És amikor találkozunk Istennel, és Isten a Zsoltárok 62-vel válaszol, 62-2 talán, és azt mondja, hogy csak bennem nyugszik meg a lelked, csak tőlem jön a te szabadításod. Zsoltárok, csak bennem nyugszik meg a lelked. És találkozunk Istennel, és nem tudom, hogy egyet tudtok-e érteni, de az ilyen eufórikus, amikor egy ember megtér, lehullanak a láncok, nekem hatalmas szikladarabok görögtek le a szívemről, azért, mert tudtam, hogy tartozom, hogy van egy rettenetes tartozásom, hogy nem felelek meg, és hogy egy nap számot kell adnom valakinek, aki sokkal hatalmasabb, mint én vagyok. És megértettem, hogy meg vagyok mentve, és nem csak, hogy meg vagyok mentve, hanem közben feltétel nélkül szeretett is vagyok. És lubickolok ebben a csodában, ebben a szeretetben, és aztán történik valami. Egy év, két év, három év, négy év, öt év, és szépen lassan lehet, hogy ugyanott találom magam, mint mielőtt találkoztunk volna Jézus Krisztussal. Elkezdek magamra pakolni terheket, észrevétlenül, már keresztényként, újjászületett emberként, megszabadított emberként, újra, ahogy a Galata levél írja, és Sanyi beszélt róla, újra a szolgasság igája alá vihetem be magam. És keresztényként éppen úgy hajléktalanként élhetem tulajdonképpen, szellemi vagy lelki hajléktalanként élhetem az életemet. És itt írja, azt hiszem, hogy ez a Galata 5, Galatákhoz írt levél 5. Azt Azt mondja, hogy azon tűnődöm, honnan olvasom, hogy nincs sok időm. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, a Krisztus semmit sem fog használni nektek. Azaz, hogyha bármi külső dolgot szeretnék hozzátenni az evangélium üzenetéhez, akkor az evangélium üzenete nem lesz hatékony, nem lesz erős. A Galatákhoz írt levél, éppen tegnap bibliaiskolás, Csilla mindjárt ássít, mert erről beszéltünk. A Galatákhoz írt levél egy ilyen hihetetlen vonalat húz. A vonal egyik felén vannak a cselekedetek, a vonal másik felén van a kegyelem. És a Galata levél azt mondja, hogy te vagy a cselekedetekben élsz, vagy pedig a kegyelemben élsz. De a kettőt nem keverheted egymással. Ha a kegyelemhez egy nagyon pici cselekedetet teszünk, akkor elveszítette az erejét, és azonnal szolgasság alatt találom magam. Szóval nem használ nektek a Krisztus, akik a törvény által keresitek az igazságot, kiestetek a kegyelemből. És ezt sokan az üdvösség elveszíthetőségére használják, de ez tapasztalati úton esek ki csak a kegyelemből, helyzetileg nem tudok kiesni a kegyelemből. Nyilván, hogyha a törvény által akarom élni a keresztény életemet, és szeretnék megfelelni, hogy azt nézem, hogy mikor vagyok jó állapotban, mikor vagyok rossz állapotban, és hogyha jó állapot vagyok, akkor éppen tetszem Istennek, ha rossz állapot vagyok, akkor éppen nem tetszek, ha jövök gyülekezetbe, hogyha szolgálatom van, akkor rendben vagyok, akkor szeretett vagyok, akkor igaz vagyok Isten előtt, de abban a pillanatban, hogy éppen benne vagyok egy bűnben, nem tudok szabadulni egy bűntől, teszem azt, és ott fetrengek benne, és már gyüliben sem voltam 3 hónapja, és nem veszem fel a telefont, amikor a pásztor hív, és a szolgálatomat is ott hagytam, és ott ülök ebben a reménytelen depresszióban, és azt mondom, hogy itt van a vége, és én kiestem a kegyelemből, mert erre már nincs bocsánat, és Isten már nem szeret engem. És ez a legaljasabb, a pokol legmélyéről jövő hazugság, amit csak elhihet egy keresztény. Mert az evangélium az, hogy ebben a valóban nyomorult állapotban pontosan annyira vagyok igaz, mint amikor ott tündöklök a színpadon, hogy szolgálok, vagy éppen misszióban vagyok, vagy éppen jó állapotban vagyok, mert akkor is Isten igazsága vagyok Krisztusban. Ez az evangéliumnak az ereje. És ez az, ami újra reményt adhat egy keresztény embernek, ez az alap az, amin állva újra helyreállhatunk, hogy nincs semmiféle elmarasztaló ítélet ellenünk. És aztán folytatja Pál, mi ugyanis Szent Szellem által hit alapján várjuk az igazságosság reménységét, hogy ez hit által van, és ez a hitnek a harca, erről is szoktunk beszélni, hogy a rossz állapotom dacára, a bűneimnek a dacára esetleg hiszem azt, hogy Isten helyre tud engem állítani, hogy mindig van visszaút, hogy mindig Istennek újra és újra megújul a kegyelme, és ez nem fog elfogyni. És nem vagyok kevésbé igaz, mint akkor, amikor jó állapotban voltam. Ja, csak van még egy utolsó vers, csak egy gondolat, hogy egyszer egy éven keresztül nem tudtam olvasni a Bibliát, és ez nem annyira rég volt, néhány éve. Egy éven keresztül, ha kérdezted volna, hogy Ernő hol vagy, merre jársz éppen, akkor azt mondtam volna, hogy a Kalahári sivatagban vagyok. Ha keresel, tudod, nincs internetem se, nem, ott nincs térerő. Kalahári sivatag vagyok, és nincs sehol víz. És amikor megyek, akkor ropog alattam a felrepedezett föld, és nagy szárasság van, és vibrál a levegő a melegtől, és nincs semmi zöld, és nincs semmi víz. Így voltam egy évig. Nem volt üzenetem, nem tudtam nem tudtam imádkozni, és nem tudtam olvasni a Bibliámat, mert amikor kinyitottam a Bibliát, és ezt meséltem tegnap, ki akartam csiholni egy üzenetet. Prédikátor vagyok, tanítanom kell. Hetente 2-szer kellett prédikálnom, minimum vagy tanítanom. Uram, könyörülj meg a nyomorult szolgádon, legalább egy gondolatot adj nekem, és Isten hallgatott, és ordítottam a falhoz, vágtam a Bibliát, hogy 2-szer vágtam a falhoz a Bibliámat. Az egyik tönkrement. És veszekedtem Istennel, hogy van ez, hogy nincs üzenetem. És Isten csak hallgatott, és oda kellett állnom az emberek elé egy éven keresztül, és mindig volt üzenet, ezt értitek? Mindig volt, a semmiből. És És Isten hallgatott, és én rossz állapotban voltam. Oké, Isten hallgatott, nem volt sehol, de Isten mégis ott volt, és szeretett engem. És azt mondta, hogy fütyülök arra, hogy milyen állapotban vagy. Te elhitted, hogy ez a te küldetésed. Elhitted, hogy ez a te üzeneted, ez a te erőd, ez a te ügyed. Értsd meg, hogy oké, annyi szereped van, hogy hidd el, hogy én még mindig ugyanaz vagyok, hogy én nem változtam meg, hogy én még mindig erős vagyok, és te lehetsz gyenge, könyörgöm, ez a lényege a kereszténységnek. Valamit szerettem volna mutatni neked egy éven keresztül, és azt hiszem, hogy megtanultam a leckét. Ezt tanultam meg, hogy nem kell pengének lennem, lehetek rosszul, bevallhatom magamnak, hogy éppen cefetül rosszul vagyok. És mondhatom azt, hogy Uram, ez van, nem fogom megjátszani magam. Nincs üzenetem, Uram. Nem vagyok alkalmas semmire. És Isten azt mondja, oké, rendben, akkor végre most vagy alkalmas arra, hogy együtt munkálkodjunk, és hogy én a szívedben valamit létrehozzak, és ez így történik, és ez az utolsó gondolat. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, amikor próbálok jó keresztény lenni, körülmetélkedek, olvasom a Bibliámat, imádkozom, és kérlek, tedd, nem ez ellen beszélek, csak az irányultság, valamit szeretnék kisarkítani. Sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi ereje, csak a szereteten át munkálkodó hitnek. De Isten szeretete munkálkodik. Oké, az ő szeretetén keresztül munkálkodik az én hitem. Az, hogy ő szeret engem az egy év sivatag alatt, ő végig szeretett engem. Még akkor is, amikor majdnem szomjan haltam. És amikor kijöttem az egy évnek a végén, akkor volt hitem. És nem szoktuk súlyozni a hitet, hogy most nagyobb hitem volt-e, vagy kisebb, de volt hitem, és azt mondtam, hogy a te szereteted munkálkodott a szívemben, és én még mindig hiszem azt, hogy te szeretsz engem, hogy valami jót készítettél, és hogy a javamra volt ez a csönd, ez a sivatag, ez az elvesztegetetnek tűnő csöndes idő. És figyeljetek, sokat nyertem belőle. Ne félj, hogyha csönd van. Ne félj, ha úgy érzed, hogy nem történik semmi az életedben. Mert igenis történik a felszín alatt. Történik, a te szívedben történik. Isten munkálkodik a hiteden, és elváltozol az ő képére ezen a módon. És nem tudjuk megspórolni a bukásokat. Figyelj, botrány, belemondom a kamerába, nem is akarom megspórolni a bukásokat. Nem tervezem, de nem félek tőle. Tudod, csak ezen keresztül fog megdicsülni Isten, ezen keresztül szeret bennünket, és ezen keresztül változunk el az ő képére. Erről szól a kereszténység. Ennyi. Mi senkik vagyunk, és Isten minden, és amikor azt mondom, hogy Isten minden, akkor én is vele együtt megdicsőülök. Valahogy így működik. Azt hiszem. Amen. Petya.
Annyira jó volt. Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy nincs üzenet. Én hallgattam volna még. És az alkalom előtt összenéztünk Ernővel, azt mondja, nincs egy gondolatom sem, mondom, nekem sincs. De érdekes, hogy
úgy van ez.
Így valahogy a világban megszokott klisék itt nem működnek. Tehát az, ami az üzleti életben megy, hogy az értékesítésben, a marketingben, hogy van egy célod, tudod, mit akarsz elérni, tudod, mit akarsz elmondani, mit kéne elérni a fejekben, mi az üzenet, amit át kell adni, mi a gondolat, mi a cselekvésre buzdítás, hogy fogunk oda eljutni, ez valahogy itt nem megy. Ugyanezen gondolkodtam ma ebéd után megint, hogy van ez. És nyilván van egy csomó minden, mert a szívünk tele van, legalábbis az enyém az nagyon tele van, mert Isten jó, Isten szeret, ő szerető, ő jó, és ő ad folyamatosan, mindig ad. És néha ad a csöndben, vagy a csöndön keresztül. Annyira bátorító volt, amit mondtál, annál is inkább, mert Ivánnal beszélgettünk, tegnap volt egy nagyon jó beszélgetésünk erről, és pont ez volt az egyik kérdés, hogy Isten miért visz keresztül ilyen nehézségeken, mi van, amikor nem látom az ő akaratát, mi van, amikor nem látom az ő tervét, és hogy néha a kudarcok, akár a sajátjaim, vagy akár egy máshonnan jövő támadás, amit nem értek, nem értem, hogy miért történt, mikor mindent jól csinálok, akkor ennek vajon mi az értelme? Isten vajon miért szánja ezt nekem? És ez egy olyan jó bizonyság, hogy ezt utólag értjük meg. És tényleg én is, ha így visszanézek az életemre, akkor azt látom, hogy utólag visszanézve azt látom, hogy minden a helyén volt. És azokban, nem csak azokban a fél években, amikor csönd volt és sivárság volt, hanem abban a másfél évtizedben, amikor nem csak csönd volt, kerestem Istent és csönd volt. Hát Ernő, hát te egy szent voltál. Kerested Istent és csönd volt. Abban a másfél évtizedben, amikor nem kerestem Istent, hanem az ellenkező irányba mentem, és azt mondtam, hogy soha nem akarom látni. Tudjátok, mit mondtam? Azt mondtam, hogy a kereszténység a világ legdestruktívabb vallása. Így mentem el 15 évre. Figyelj csak, egyszer fogom mesélni azt a 15 évemet. Van egy ige a Bibliában, római levél, nem tudom hol, nem vagyok teológus. Vagy keressétek ki a Google-ön, vagy az elektronikus Bibliába, vagy kérdezzetek teológusokat. Minden, hol van? Minden javára van azoknak, akik az Urat szeretik, akik Isten szeretik. 8.28, igen, tudtam, valahol ott. Minden javukra van azoknak, akik az Isten szeretik. Nekem ebben a 15 évemben, amikor én, ha bármilyen közöm volt Istenhez, akkor én utáltam őt. Meg voltam róla győződve, hogy egy despota, aki el akarja venni az álmaimat, a céljaimat, aki szét akarja szedni az életemet, aki be akar kényszeríteni engem egy sarokba. Fiatalon úgy indultam neki az életnek, hogy ide a világot, én nagyon jól tudtam, hogy mit akarok. És annyiszor hallottam otthon, hogy hát ezt mind nem lehet keresztényként. Akkor hazamentem, meséltem apámnak, hogy tűzoltó leszek, s katona, mondtam a nagy álmaimat. Tehát annyira a fejemben van, mindig ezzel jött. Fiam, Pál mindent kárnak és szemétnek ítélt Krisztus ismeretéért. Mit neked álmok, meg gazdaggá válni, meg minden? Figyelj, ez kár és szemét. Krisztus. És én ott megértettem, hogy ki ez a Krisztus. Ő az, aki minden álmomat a sárba akarja döngölni. Nekem nem marad más, semmi, csak a Bibliám. Megyek ilyen áltatos közösségekbe. Úgyhogy így indultam. És innen volt 15 évem Isten nélkül. És az a mai bizonyságom, hogy ebben a 15 évben minden a javamra volt. A legnagyobb hibáim, a legnagyobb buktáim, utólag visszanézve mindennek volt értelme, és nem cserélnék semmivel. Tudod miért? Ezt ő csinálta. Ezt ő csinálja. És nem tudunk kiesni a kezéből. Nem tudunk kiesni a kezéből akkor, hogyha keressük őt, de fél évig csönd van, és nem tudunk kiesni a kezéből akkor, hogyha futunk előre. Dávid mondja a Zsoltár, valamelyik Zsoltárba, ezt se tudom, mert nem is erről akartam beszélni, de muszáj Ernő utána ebbe az irányba menni. Dávid mondja valamelyik Zsoltárba, hogy akárhol futnék, ha tengeren kelnék át, tehát ő menekülni akar akkor Isten elől. Ha tengeren mennék át, vagy én nem tudom hova mennék, a hegyek túloldalára, te ott is ott vagy. Figyelj csak, tudod mit mond? Ha a pokol fenekére szállnék le, és előre bocsánatot kérek a pokol hívőktől, ha pokol fenekére szállnék le, te ott is ott vagy. Hoppá. Érted, hogy nem tudsz elfutni Isten elől. Nem tudsz az ő kegyelme, a szerető kedvessége és kegyelme elől. Nem tudsz elmenni sehova. És ez jó így. Ez jó. Mondjuk el még egy imát, jó? Drága mennyei apukánk, annyira jó ezt látni és fölismerni. És olyan jó, hogy ez a te kegyelmed által lehet. Az, hogy te keresel bennünket, hogy megszólítasz bennünket. A világ végére elmehetünk, te akkor is utánunk jössz. Ádám, amikor elbukott a kertben, és meg volt győződve, hogy neki futnia, menekülnie kell, elbújnia kell, eltakarni kell magát, lapulevelekkel elbújni valahova. De utána mentél, és megkerested őt, és nem hagytad. Mindenhol utána mentél az elveszetteknek. Ezt látjuk az evangéliumban, Jézus. Utána mentél, Zákeus. Veled kell vacsoráznom. És nem volt semmi feltétel. Semmi, szedd rendbe magad, térje meg, változtasd meg a gondolkodásodat. Add vissza, amit loptál, oszd szét a szegények között, semmi. Csak hozzád jöttem, veled kell vacsoráznom. És minden ennek a találkozásnak a következménye. Amikor mentél az úton, Samárián kellett átmenned. Ott is volt valaki, aki nem keresett téged. Akinek az identitása a béka feneke alatt volt. 5 férj, 6. már nem is férj, samáriai, számkivetett, egy nő, akivel nem is beszéltek abban az időben. És neked arra kellett menned. Ezért vagyunk itt, Úr Jézus. Hálásak vagyunk ezért a szeretetért, ezért, hogy jössz utánunk. És akarjuk ezt a találkozást, akarjuk ezt az érintést, ezt a kegyelmi pillanatot. Hogy énekeljük a dalban, hogy az érintésed átformál. Úr Jézus, kérünk, hogy érints meg bennünket. Legbelül a szívünk mélyén, úgy, ahogy csak te tudsz. Te nevedben. Amen. Szóval nem működnek a régi klisék, de egyébként szerettem volna folytatni azt az üzenetet, amit valamikor legutoljára, amikor itt voltam, akkor beszéltem valami ilyen témáról, hogy ne félj a kegyelemtől, vagy valami hasonló gondolat volt, és Júdás levelét nagyon sok, már egy 2 hónapja tanulmányozom, és olvasom újra és újra, és nem bírom abba hagyni, mert az Úr mindig tesz hozzá. Most legutoljára viszonylag hosszabb időben volt lehetőségem beszélni róla, és most megint látom, hogy még egy csomó minden van abban a levélben, úgyhogy szeretnék majd még visszatérni rá. De akkor azt mondtam, hogy fogok beszélni a római levélből, mert arról beszéltünk, hogy félünk a kegyelemtől, keresztényként, hívő emberként, ahogy Ernő mondta, hogy terheket pakolunk magunkra. És eljönnek azok a pillanatok, amikor tehát egyszer valamikor láttuk Jézus Krisztust, láttuk az ő bevégzett munkáját, láttuk az evangéliumot, megértettük, vagy valamit megláttunk belőle, elhittük, ugye mi az evangélium? Az evangélium az, hogy Isten Jézus Krisztust, akiben nem volt bűn, aki nem ismert bűnt, őt bűnné tette. Azért, hogy te Isten igazságossága legyél Krisztusban. Ez egyetlen ige, tehát ez ki az, aki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus nem követette a bűnt? Terem fele, jó aránya, hogy Sanyi szokta mondani, tehát bűn nélkül való volt, és bűnné lett, ugye? Isten a mi bűneinket rátette. Egy csere történt a Golgotai kereszten, ő elvette a bűneinket, és cserébe az összes igazságosságát, az összes jogosságát, azt az állapotot, amivel ő rendelkezik, azt az igaz állapotot, azt a tekintélyt, azt mind nekünk adta ajándékba. Ez az evangélium, és ez nem lehet semmit hozzátenni. És ezt néha egy-egy ilyen pillanatban meglátjuk, elhisszük, megnyugszunk, fölfekszünk a vízre, és aztán telik az idő, és valami történik, ilyen bugyuta gondolatok bekúsznak az agyunkba, és elkezdünk ettől eltávolodni, és elkezdünk terheket pakolni magunkra. így kéne csinálnom, de nem sikerül, nem vagyok elég jó, úgy kéne csinálnom. Ugye a törvény rendszerében kezdünk gondolkodni. A törvény rendszer az a teljesítmény rendszere. Mi az, amit én képes vagyok elérni? Mi az, amit én képes vagyok megcsinálni? És azt szerint mérem magam, hogy sikerült vagy nem. Az identitásomat elkezdem abból meríteni, hogy mit csinálok. Nem? Hát körbenézünk a világba, és ez mindenhol így működik, igaz? Mit csinálok? Én egy orvos vagyok. Én egy üzletember vagyok. Én egy sikeres orvos vagyok. Én egy sikeres üzletember vagyok. Vagy én egy béna vagyok. Teljesen mindegy, az identitásom elkezdek azonosulni azzal, amit csinálok. És ez egy óriási zsákutca. És sokszor bátorít bennünket erre nem csak a világ, nem csak a környezetünk, az egész világ így működik. Ez a látható világ, amiben élünk. Nem, hát a gyerekeinket az iskolába osztályozzuk, ha jól teljesít, 5-öst kap, ha rosszul teljesít, 1-est kap. Így működik az egész világ, mindenütt ezt látjuk. És akkor eljövünk a gyülekezetbe, azért, hogy fölfrissüljünk, de néha még a gyülekezetben is megkapjuk ugyanezeket a gondolatokat. Miért? Mert a saját gondolataink gravitálnak mindig vissza a törvényhez. Mit nézünk? Hogyha megnézzük a Bibliát, az egész Biblia erről szól. A történelmet megnézzük, a Bibliát, mint történelmet. Ott a zsidó nép, akik megkapták Isten üzenetét, megkapták a kijelentést a prófétákon keresztül, és amikor eljött Jézus, mit látunk az evangéliumokba? Hogy Jézus mindenkivel kedves volt, meggyógyította az embereket, megetette az éhezőket, táplálta őket, tanította őket. És van egy pont, ahol kiakadt, ahol villámokat szart, a farizeusok között. Kik voltak a farizeusok? Mi ma ezt a szót egy teljesen más értelemmel használjuk, mint amit akkor jelentett. Ma a mai köznyelven a farizeus szóról egy képmutatót értünk, tehát egy pejoratív jelentése van. De bocsáss meg, ne felejtsd el, a Bibliában a farizeus az eredeti, tehát az akkori korban, a bibliai korban a farizeus, az nem a képmutatót jelentette, a farizeus volt a minta keresztény. Az volt a minta hívő. Ő volt az, aki a legjobb hívő volt. Ő volt az, aki tanított a gyülekezetben. Aki egész nap tanulmányozta Isten igéjét, és utána kiállt a pulpitusra, és tanította az embereket. És tanította az embereket Isten ismeretére. És mi történt? Hogyan lehet ez, hogy azok az emberek, akik egész nap Istent keresték, kutatták, és Isten ismeretére tanították az embereket, eljutottunk odáig, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a sírok, kívülről szép fehérre vagytok meszelve, belül meg hullák rothadnak. Oké, Jézus Krisztus elhozta az evangéliumot, azt gondoljuk, hogy most minden megváltozik. Megértettük a kegyelmet, megértettük az evangéliumot, elkezdjük római levéllel, ami elmagyarázza az egész evangéliumot, a hitáltali megigazulást, és azt, hogy minden rendben van, Isten szeret, Isten eljött érted, Isten megváltott, minden bűnödet elvette, az igazságát neked adta, meg kibékülhetünk Istennel. Itt az új szövetség, akkor most már minden csak rendben mehet, igaz? De eltelik 2000 év. Mit 2000? 20! 30! Még azoknak az embereknek az életében, akik megkapták az örömhírt. Érted? Hát csak lapozok kettőt a Bibliába, és hova jutok? Galatához. Ó, esztelen galaták! Mi a bánat történt, hogy amit vi hitben kezdtetek, most újra mentek vissza, és cselekedetekben akarjátok folytatni? Kicsit odébb lapozok, zsidók. Ó, esztelen zsidók! Nem, ott egy kicsit másképp írja. De nem, hát nem elmagyarázza zsidókhoz írt levélbe, hogy figyelj csak! Ott van az egész áldozati rend. Mind arról szólt, hogy te próbálsz jóvátételt adni az Istennek a bűneidért, ez valahogy elfedezi a bűnöket egy időre, de nem képes elfedezni, mert azok az áldozatok, amik ott bemutattak, ezek nem tudják elfedezni a bűnöket, nem tudják megtisztítani a lelkiismeretet, ezek nem alkalmasak erre. Ezek előképek voltak, árnyékai az eljövendő valóságnak, aki most eljött, aki a Krisztus. Eljött, itt van végre, és ő mit csinált? Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez te vagy. Te vagy, ha hittél az Úr Jézus Krisztusban, te megszentelt vagy. Ez mit jelent? Örökre tökéletessé tett Jézus Krisztus. Nem te, nem a cselekedeteid, nem a viselkedésed, nem a megtérésed, nem a nem tudom én micsoda. Nem azt mondja, hogy a megtérésed tett téged örökre tökéletessé, hanem Jézus Krisztus tett téged tökéletessé az ő áldozatával. Semmi nincs belőle a te melódból. Semmi. Érted? Ő az egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tett. És mivel ez az egyetlen áldozat örökre tökéletessé tett, nincs többi áldozat. És a zsidók mit csinálnak? Azokról a zsidókról van itt szó, akik megtértek, tehát keresztény, tehát akik zsidóból lettek keresztényé. Volt egy kegyelmi pillanat az életükben, ugye erről beszélünk, van egy kegyelmi pillanat, meglátunk valamit Isten szeretetéből, elkezdünk szárnyalni az Úrral, elkezdünk vele, mintha felhőkön járnánk, megértjük a szeretetét, érezzük a jelenlétét, érezzük azt, hogy működik az élet, nem én működtettem, hanem Isten csodás módon, Isten életét élem, nem én élek többé, hanem Jézus Krisztus él bennem, és szárnyalok, és aztán valami történik. A gondolkodásom gravitál visszafelé. És ettől nem vagyunk mentesek. Úgyhogy az evangéliumról, valamelyik nap beszéltünk el, hogy mindegy, most kicsit később. Az evangéliumról újra és újra és újra hallanunk kell. Az evangélium nem egy tan, amit letanítunk, és akkor ez volt a csecsemő korban, ezt most már megértettük, és tovább léphetünk. Nem. Az evangélium minden. Minden. Újra és újra hallanunk kell az evangéliumot, mert a gondolataink újra és újra gravitálnak vissza a régi rendszerhez. Ha ez így volt az egész történelem során, ha így volt a zsidó néppel, akik megkapták a kijelentést, és az lett belőle, hogy a gyülekezetek, az akkori gyülekezetek távol tartották az embereket Istentől, azt mondja Jézus, mondja nekik, hogy nem engeditek be az embereket a mennyeknek országába, nem engeditek be, és ti magatok sem mentek be. Ha velük megtörtént, utána az apostoli korban, nem kellett 2000 év, csak 20, Galata levél, még Pál életében meg, ő plántálta azokat a gyülekezeteket, ő vitte el nekik az evangéliumot. Érted? Nem mi, Pál. Ezt érted? Pál eredetibe, a nagy Pál apostol. Micsoda tanítások lehettek? Micsoda tanításokat hallgathattak ezek az emberek? A nagy Pál apostol, az ő tanításai növekszenek föl. És eltelik pár év, és Pál csak kapkodja a fejét. Amelyik gyülekezetbe néz, ott mindenhol elfelejtették az eredeti üzenetet. És mennek vissza a régihez. Egyszerűen gravitálunk vissza a régi üzenethez. Úgyhogy tegnap beszélgettünk Ivánnal, és mondtad, hogy milyen jó hallgatni most az üzeneteket, hogy annyit beszélünk a kegyelemről, meg az evangéliumról újra, és hogy ez milyen jó. És arról beszéltünk, hogy vajon meddig kell erről beszélni. Tehát, hogy oké, kegyelem, és tök jó, meg tényleg jó hallani, meg tényleg összerakja a lelkemet, meg végre elhiszem, meg bátorodok benne, de hát ott van még egy csomó dolog, és olyan jó hallgatni, régen is hallgattuk a házasságról, a párkapcsolatról, az üzletről, az emberi kapcsolatokról, hogy annyi mindenről lehet beszélni. Mikor fogunk másról beszélni? Meddig kell hallgatni az evangéliumot? Meddig kell a kegyelmet hallgatni? És tényleg én is elgondolkodtam ezen, hogy hogyan működik, ha ezt a szót lehet mondani, az evangélium az életünk összes többi területén. Mert annyi területe van az életünknek, amin jó lenne kicsit összeszedni magunkat, nem? Jó lenne, hogyha jobb fér lehetnék, ha jobb apa lehetnék, ha jobb üzletember lehetnék, ha jobb diák lehetnék, ha jobban tudnám az életet működtetni. Olyan jó lenne, hogyha kapnék tanácsokat az életre, hogy hogyan éljem az életemet, nem? Ez fontos. De vajon az evangélium azt mondja, Róma 1.16-ban azt mondja Pál, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert ez, az evangélium, Istennek hatalma minden hívő számára, minden hívő üdvösségére. Tehát nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. És nagyon fontos megérteni ezt az üdvösség szót. Én régen sokszor azt hittem, hogy az üdvösség arról szól, hogy örök életem van, hogy megmenekültem, és egy csomó igét félreértettem. Van az az ige, valahol írja, hogy amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy kaptátok. Emlékeztek erre az igére? Van egy ilyen ige, nem tudom hol van. Az evangéliumról beszél, amely által üdvözültök is, ha, akkor nem biztos, hogy üdvösségem van, nem biztos, hogy megyek a mennybe. Üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy adtam nektek. És már emlékszem, hogy már hittem az örök biztonságba, abba, hogy nem tudom elszúrni, de ez az ige még mindig nagyon nehezen érthető volt. Meg kell értened, hogy ez a szó miről szól. Mostanában mindig mondom, hogy olvasom a görögöt, meg tanulmányozom, és egy csoda. Figyelj csak, az üdvösség, meg az üdvözülés, az két külön kategória. Az üdvözülés az egyszer történik, amikor a hitedet Jézus Krisztusba veted, akkor örök életet nyersz. Ez egy megmenekülés, üdvösség, ez egy megmenekülés, örök életed van. De az üdvösség szó, amit itt használ, meg az előző helyen is, ez a szótéria. Biztos hallottátok már, ez a szódzó szóból, az jólétet jelent, ebből a szóból származik a szótéria. Megmentés, megtartás, biztonság, oltalom, védelem, épség, bőség, egészség, megőrzés, biztonságban célba juttatás, épségben megérkezés. Ezt jelenti a szó. Tehát fontos, hogyha olvasod az igét, és az üdvösségről olvasol, az üdvösség az nem azt jelenti, hogy örök életed van, hanem az üdvösség az Istennek a napi gondoskodását jelenti az életedre. Érted? Azt, amit Dávid ír a 120, ha jól emlékszem, 1. Zsoltárba, amikor arról beszél, hogy aki a Istennek a napi gondoskodásáról, arról, hogy nem érhet téged baj, ha Isten a te menedéked, akkor megvéd, ez egy másik Zsoltár, ennyien esnek el, jobb kezed felől, ennyien esnek el, bal kezed felől, de Isten gondoskodik rólad. Asztalt terítesz számomra az ellenségeim szeme előtt. Istennek van egy mindennapi gondoskodása az életedre. Érted? És az üdvösség, igen, örök életünk van, persze, de az üdvösség sokkal több. Egy teljes élet, egy kiteljesedett élet, amiben elengedheted magad, amiben bízhatsz. És hidd el, hogy tudom, hogy ez nehéz. Ezt én baromira tudom, hogy nehéz. Kolerikus, melankolikus emberként. Célok, saját akarat, pontosan mit akarok, mikorra, hogyan. Tehát egy ilyen gondolkodású emberként elengedni magad, és bízni Istenben. Érted? És bízni. Nekem nehéz, az én emberi természetemnek nehéz, de elmondom neked, hogy egy csoda van benne. Egy csoda. Érted? Egy csoda, mert Isten hűséges. És figyelj, csak úgy gondoskodik, ahogy már nem gondoltam volna. Érted? És van egy ilyen szerető gondoskodása. Ez nem jelenti azt, hogy az élet fenékig tejfál. Nem, hát a Biblia világosan beszél róla, hogy próbákba kerülünk, üldöztetésekbe kerülünk. Én most nem a a nem tudom én bővölködés, meg nem tudom én milyen teológiájáról beszélek, hogy Jézussal meggazdagszol, meggyógyulsz, és minden rendben lesz. Nem, nem, nem. A Biblia egyértelműen beszél, hogy lesznek nyomorgattatások. De ugyanakkor Istennek a kezéből nem tudsz kiesni, és minden a javadra van. És még hogyha van is nyomorgattatás, ha jön támadás, ha jön bármilyen próba, a próbában Isten nem enged nagyobb próbába téged, mint amit el tudsz viselni. Ezt a szülők értik, ezt egy édesapa pontosan érti. Amikor a gyereked nő föl, és nem tudom, minden életkorban megvannak a sajátosságok, egy évesen, mindig az öletbe veszed? Két évesen, mikor elmentek sétálni, és ő fárad, mindig az öletbe veszed? Te pontosan tudod, hogy mi az a pont, amikor már akkor átkirándultatok, hogy a két évesed már nem bírja tovább, és mindjárt hulla, és összeesik, és akkor a szöletbe veszed. Akkor elalszik a válladon, és viszed a karodon tovább. De pontosan tudod, hogy mi az a próba, ami neki még jó. Mennyi az a gyaloglás, mennyi az a járás, amikor ő azt mondja, nem akarok, apa, vegyél föl, nem akarok, vegyél föl, nem megyek sehova. És te pontosan tudod, hogy de igen, gyere csak, megyünk még tovább. És ezt mi emberként ezt tudjuk így nevelni a gyerekeinket. A kihívásokra szükségünk van, a próbánkra szükségünk van, mert a próbák megerősítenek bennünket. De figyelj, egy szerető mennyei atyád van, az ő kezébe vagy, és a próba idején a gyerek se tudja, hogy ez neki jó. Hát hogy tudná, hogy neki jó? Hát mindig, hát nem reklamál, hát a gyerek azért hisztizik, mert nem akarja azt a próbát, nem? Hát nem akarja megenni az egészséges ételt, nem akar gyalog fölmenni a lépcsőn. Te vigyed föl, mert neki nincs lába. Tehát a gyerek hisztizik, mert akkor, abban az élethelyzetben én magam sem látom át, hogy ez a próba miért jó nekem. De van egy szerető mennyei apukánk, aki pontosan tudja, aki megengedi ezeket, és mértékkel engedi. Pont abban a mértékben, amire neked szükséged van. És nem tesz nagyobb próbába. Nem azért teszi a próbát, hogy te megrecsenjél, meg összetörjél alatta. Mint hogy te se azért teszed a gyerekednek a próbát, hogy megrecsenjen. Meg nem úgy neveled a gyerekedet, hogy rossz voltál, fiam, akkor eltöröm a kezedet. Meg Isten nem sújt betegséggel. Te sem mondod a gyerekednek, hoztál egy intőt, akkor adok neked egy rákot, vagy valamit. Érted? Te Isten egy szerető apuka, aki nevel, aki gondoskodik. Miről beszéltünk? Teljesen azt se tudom, merre megyünk. Róma, nem, hol voltunk, igen, üdvösség. Te miért beszélünk az evangéliumról? Ez volt a kérdés, miért az evangélium, hogyan lesz, hogyan van kapcsolatban az evangélium az életünk többi területével? Hogyan van kapcsolatban a praktikus dolgokkal? Nevelem a gyerekemet, hogy neveljem a gyerekemet? Tínédzser a gyerekem, párkapcsolati kérdései vannak. Hogy lesz a párkapcsolat? És igen, igen, persze lesz, meg arról is kell beszélnünk, de Pál azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot, mert az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Az evangélium az a hatalom, amin keresztül az evangéliummal tart Isten a kezében téged. Érted? A párkapcsolatodat, az emberekkel való kapcsolataidat, a konfliktusodat, a munkahelyi problémáidat. Valahogy egy isteni módon az evangélium az, amin keresztül Istennek hatalma van naponta megőrizni az életedet. És mi néha csak túl akarjuk lépni. Menjünk már tovább. Evangélium, megértettem, örömhír. Eddig hitetlen voltam, lehet, hogy vallásos voltam, vagy az is lehet, hogy teljesen ateista voltam, eddig azt hittem, hogy a evolúcióval, a majomból lettünk, élünk 70 évet, azt vége mindennek. Most van egy evangélium, az ugye örömhírt jelent. Megértettem, hogy van Isten, megértettem, hogy tőle származom, hogy van egy örök élet, ő megváltott, minden rendben van, oké, lépjünk tovább. Néha azt értjük, hogy az evangélium ennyi, egy örömhír, hogy Isten megmentett. De nem, Isten valami fura módon az evangéliumot használja, mi több, azt mondja itt, dynamis. hatalma van, dynamis, ez a szó, a dinamit szavunk ebből származik. A dynamis az a hatalom, az erő megnyilvánulását jelenti. Tehát nem csak erő, hanem az erő megnyilvánulása. A dinamit, abban nem látod a hatalmat meg az erőt, amíg nem robban föl, de amikor fölrobban, akkor bam! Látod benne a hatalmat meg az erőt. Istennek ez a hatalma, ami így bam, így megnyilvánul az életedbe, ez a hatalom az, ami az evangéliumon keresztül jön. Szótéria az életed minden területére megtartás, biztonságban megőrzés, oltalom, védelem, épség, bőség, egészség, megőrzés, biztonságban célba érkezés. Az anyagi helyzetedre, az anyagi problémákra, a párkapcsolati problémákra, a munkahelyi problémákra. Nem tudom még, hogy hogyan, és én is keresem. És olyan jó volt Ernővel összenézni. Nincs üzenetünk, érted? Nincs. És mert az annyira béna lenne, ha nekünk lenne bármi is. Próbáltam néhány gondolatot összerakni, de teljesen másról beszélek, érted? Figyelj csak, ha nem azért vagyunk itt, hogy Isten valami természet fölötti csinál, valami természet fölötti módon jön és szól hozzánk. Érted? Lehetünk mi szamarak, bárkik, mint Bálámnak a szamara. Ha nem az történik meg, hogy Isten jön a Szent Szellemével, és szól, és megérinti a szívedet, és megérinti az enyémet is. Érted? Én ugyanolyan üres vagyok. Nincs üzenetem. Üres vagyok, ki vagyok éhezve. Krisztust akarom látni. És ő kell jöjjön, ő kell betöltsön, ő kell szótérja, megtartson minden helyzetben, minden nap. Tőle várjuk. És ha nem ez történik, ha nem azért jöttünk ide, ha összeraktam az üzenetet, és a fene megette az egészet, ha nem Isten jön személyesen, ha nem ő érint meg, akkor nincs az egésznek értelme. De az evangélium pont erről szól, hogy ő ott van, hogy ő jön, és ez nem csak egy olyan üdvösség, amivel örök életet nyeltél, és aztán várt ki, amíg oda jutsz, mert előbb végig szívjuk itt ezt a x, nem tudom én, néhány évtizedet, és majd egyszer megyünk a mennyben. Nem, mert az örök élet már most van. Azt mondja, most örök életetek van, és azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismertek engem. Hogy odaállok, és ő mutat valami újat, hogy ő jön, hogy megjelenik, hogy újra jön, hogy szól hozzám, hogy kinyitom a Bibliát, elolvasom azt az igét, amit százszor olvastam, és százszor nem mondott semmit, csak csönd volt, és most elolvasom 101-szerre, és Isten és a Szent Szellem jön, és szól hozzám személyesen, és megfacsarja a szívemet, és átalakulok, és valami történik, valami új dolog történik. És ez az evangélium. Erre van szükségünk minden nap. Egy átalakulás, egy formálódás, amiben az ő képére változunk. És miközben változunk, ha közben valahogy ennek kihatása van az életem különböző területeire. Valahogy kihatása van. Ezért megpróbálok egy pár gondolatot elmondani abból, amit terveztem, jó? Visszakanyarodva ehhez az evangélium témához. Miért az evangélium? Körbenézünk a világban, és mindenhol azt a rendszert látjuk, hogy tanulnom kell, törnöm kell magam, képeznem kell magam, jobbá kell válni, formálni kell magamat, és cselekednem kell ahhoz, hogy váljak valakivé. Igaz? Mindig kivé akarsz válni, kivé akarunk válni. Az egész világ erről szól. Az iskola rendszer erről szól, de elmegyünk egy menedzserképzőről, vagy egy nem tudom én, hogyan gazdagodjál meg, vagy hogyan legyél sikeres. Ez mind erről szól, hogy mi mit kell csinálnunk ahhoz, hogy váljunk valamivé. És a Istennek egy teljesen más terve van. Azt mondja, hogy figyelj csak, ha így gondolkozol, akkor el vagy tévedve. El vagy tévedve. Valaki hazudott neked. Benyeltél egy hazugságot, és szeretném, hogy megnyíljanak a szemeid. Az Úr Jézus Krisztus eljött, azért jött el, hogy a vakok szemeit megnyissa. És mi vagyunk a vakok. Meg kellnek nyíljanak a szemeink. Meg kell nyíljanak a szemeink arra, hogy kik vagyunk valójában. Mert a cselekedeteink az identitásunkból fakadnak. Ezt érted? A cselekedeteink mindenkinek az identitásából fakadnak. Van egy én képed, van egy önértékelésed, egy önbecsülésed, egy kialakult képed magadról, hogy ki vagy te. Nézd meg bármilyen pszichológiai könyvet, és ez az én kép, amivel, ahogy te nézel magadról, ez határozza meg a viselkedésedet. Ha bénának hiszed magad, akkor úgy viselkedsz. Ha bűnösnek hiszed magad, akkor úgy viselkedsz. Az identitásod, az, hogy mit hiszel magadról, ez határozza meg azt, hogy hogyan viselkedsz. És Isten azt mondja, hogy figyelj csak, hiába akarod a cselekedeteidet megváltoztatni, nem megy a régi identitással. Nem megy. Hadd adjak neked egy újat. Egy újat. Le akarom söpörni a hazugságot az életedről. Le akarom söpörni mindazt a hazugságot, amit benyeltél, amit elhittél. Hadd meséljem el neked, hogy ki vagy te valójában. Hogy isteni lények vagytok mindannyian. Érted? Mit mondtál? Igen. Isten családja vagytok, gyermekei, szeretett gyermekei, teljes jogú örökösei. Jézus Krisztus a bátyánk, érted? A Biblia ezt tanítja. Lehet, hogy ez most egy új gondolat, de a Biblia ezt tanítja. Ő a bátyád, a tesód, érted? A szerető testvéred, a bátyád. Érted? Aki azért jött, hogy kijelentse, hogy megmutassa nekünk édesapát. Az Ószövetségben, megkérdezek egy teológust, hány neve volt Istennek? Sok. Ez egy szakszerű választ, ezt mondják a teológusok. Akkor az enyém, hogy megközelítőleg legalább tizenvalamennyi, ez is egész helytálló. Ugye, Jahve, Jehova, Jire, Adonai, Elohim, stb. Igen, Istennek volt egy csomó neve. Figyelj csak, a zsidó nép egyetlen egyet biztosan nem ismert. Aput. Figyelj csak, Jézust tudod miért? Ernő említette, hogy miért végezték ki. Amiatt, hogy ő kicsoda. Istennek, Istent az apjának nevezte. Ez volt a vád ellen. Milyen bűn volt ez? Egy Isten gyalázás volt, Istent apunak nevezni. Ez egy gyalázat volt. Az emberek nem ismerték. És Jézus eljött, és a főpapi imájában azt mondja, hogy édesapám, megismertettem velük a nevedet. Megismertettem velük a nevedet. A föltámadása után, mikor előtt fölment a mennybe, azt mondja, ne illess engem, mondja, Máriának, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. És azt mondja, fölmegyek az én édesapámhoz, aki a ti édesapátok is. Fölmegyek az én édesapámhoz, aki a ti édesapátok is. Azt mondja, az ígéret, taníts minket imádkozni, azt mondják az Úr Jézusnak, a bátyáknak. Taníts minket imádkozni. Tényleg. Figyelj csak. Kezdem. Az első, a legfontosabb, hogyha Istent keresed, ha őt megszólítani akarod, ha hozzámész, a legelső szó, a legelső, amit tudnod kell, mi az a viszony, amivel te mehetsz Istenhez? Mi az a viszony, amivel te Istenhez mehetsz? Mi édesapánk. aki a mennyekben vagy, a mennyben lévő édesapánk. Ezt érted? Ezt mondják a tanítványok. Taníts minket imádkozni, akik soha nem hallották Isten nevét apának. Soha. Taníts minket imádkozni. Mennyei édesapánk. 40 van vége? Oké. Akkor itt van vége. Apu. Amen.